Gorillák Marcella, a PC Guru filmrovatának szerkesztője továbbra is itt van velem a stúdióban. Beszélgetünk tovább Mr. Harrigan telefonjáról, egy Stephen King adaptációról a Netflixen, ami egy horror és film dráma egyben. A műsor első felében már nagyjából felvázoltuk a filmnek az hangulatát, az alapkonfliktusának egy részét, és elmondtuk, hogy mi tetszett, mi nem tetszett benne. A hangulata jó a filmnek, behúz, viszont a konfliktus talansága, illetve az eseménytelensége pedig egy kicsit úgy elveszi az ízét, hiszen lényegében annyira lassan építkezik a film első fele, ami az első fele inkább a háromnegyede, hogy nem történik semmi benne. Amikor meg végre valami történik, akkor meg a film véget ér, ez eléggé zavaró. Picit beszéljünk még a karakterekről, a színészekről, ugye Mr. Harrigant már eléggé kiveséztük, nem is kell túl sokat mesélni, talán még annyit elmondhatunk, hogy van az öregnek egy sötét oldala, ami csak ilyen nagyon, hát nem azt mondanám, hogy nagyon elrejtve, de nagyon ilyen mellékesen van kezelve a filmbe sokáig, hiszen mondjuk ki, kiderült, hogy hát lehetséges, hogy Harrington úr egy gyilkos, aki már életében eltett lábalól néhány embert. Erre nem kapunk konkrét választ, viszont eléggé látványos utalásokat kapunk rá.
Hát arra kapunk utalást, hogy akivel konfliktusban volt, azzal csúnya dolgok történtek. Azt egyértelműen tudjuk, ő maga is elmondja, hogy ő bosszúálló és kemény ember, viszont nem alapvetően ellenséges. Tehát akit ő normálisnak, kultúráltnak tart, megbecsül, azzal, hát nem mondanám, hogy kedves, de jó szándékú segítőkész. Tehát az az igazság, hogy például ezt a fiút eléggé megkedvelte, és ezt ő aztán ki is fejezi. Nem feltétlenül szavakban, de figyelemmel és más módokon épp eléggé a tudtára adja azoknak, akiket ő kedvel vagy elismer, hogy...
Nem, meg ugye a halálakor hagy is rá egy nagyobb összeget az egyetemi tanulmányaira.
Hát igen, erre próbáltam szerint, igen, akkor ezt talán akkor mondjuk el, hogy valami bődületesen nagy összeget, ez nem csak az egyetemi tanulmányokra elég ám, hanem hogy elkezdi a pályáját, a karrierjét, arra is épp elég szép alaptőke. Szerintem ez egy érdekes karakter, én azt sajnálom egy kicsit, hogy Donald Sutherland, akinek egy nagyon erős kisugárzása van, valahogy nem használták jobban őt, nem... Alapvetően érdekes a figura, de hogy kicsit át kellett volna írni szerintem a filmben, a forgatókönyvben, hogy mit csináljon, hogy mozogjon, hiszen végig csak ül, néha egy-egy mondatot mond, meg a telefonját nyomkodja, lehetett volna kicsit filmesebb az ábrázolás módja.
Ezzel szemben a Craig-et játszó Jaden Martell a visszahúzódó srácot jól hozza, szerintem már egy kicsit túl jól, mert ahogy te is említetted, nem egy depresszív magába forduló figuráról van szó, hiszen barátkozik, tanul, csajozik, tehát úgy önmagában egy aktív, szociális életet élő srác, aki amellett mondjuk ilyen részmunkaidőben felolvas egy idős úrnak, óránként, nem is tudom, $5 kap talán érte, ami így
akkor nem túl sok.
Nem túl sok, de hogy jól jön a családnak, ahol az apa az egyetlen kereső. Tehát egy ilyen aktív figura.
Egyébként érdekes, bocs, hogy a fiút egyszer megkérdezi az öreg úr, hogy miért jársz te hozzám, mert amikor még kisgyerekként itt ültél, kapsz tőlem pénzt, de hogy most már 16-17 vagy, miért jössz heti háromszor, miért nem vagy a barátaiddal, megváltozott a személyiséged, most már felnőttél, miért jó ez neked? És szerintem nagyon érdekes, amit a srác mond, hogy azon túl, hogy szereti a könyveket, két érvet mond, az egyik, hogy bensőséges kapcsolatom igazából csak önnel van, önnel tudok itt beszélni, illetve, hogy ez egy hatalmat ad nekem, van az életben egy olyan hely, ahol azt érzem, hogy erős vagyok. Úgyhogy én ide járok, és önnek szüksége van rám, én felolvasok önnek. Ez szerintem egy nagyon érdekes dolog végül is. Ez a srác... Talán a srác karaktere fog meg a legjobban az egész történetben, mert egy kicsit ellentmondásos figura. De nem depressziós, de közben mégis. Nem antiszociális, de közben mégis egy kicsit. Nem boldogtalan, de egy kicsit mégis. Nem bűnös, de aztán a végén kiderül, hogy mégis ember.
Bár abból az nem... valahol nem tudhatta, hogy ő mit fog ezzel elkövetni, hiszen még a néző se tudja sokáig, hogy tényleg megjelenik-e a misztikum a filmbe, vagy nem.
Hát igazából a végéig ez egy érdekes kérdés, hogy most akkor ki okozta ezeket a csúnya történeteket a filmben? Tehát ez csak egy feltevés, hogy a telefonnak köze van ehhez. És szerintem akkor kicsit rá is térhetünk a telefonra, hogy a Kingnek a történeteit nagyon jellemzik ezek a tárgyak.
Igen.
Mindig van valamilyen tárgy. És számomra sokszor ez már annyira misztikus, nem értem a funkcióját, hogy mit akar mondani ezzel. Volt például szintén a Netflixen egy tavaly vagy tavaly előtt egy Stephen King adaptáció a Magas fűben.
Uh-huh. Igen,
az
igen,
nagyobb
igen,
költségvetésű
igen.
volt, mint ez. És ott is a fű annyira magas volt a fű, bementek egy bozótosba, és a magas fűtől nem látták már egymást, és az emberek bolyongtak azon a nagy területen.
Mint
nem,
egy labirintusban.
Mint egy labirintusban, igen, és a kommunikáció elhalt közöttük, és ott is még a fűnek a szerepét értettem, de az egész bozótosnak, vagy labirintusnak a közepén volt egy nagy kő. Most abszolút nem értettem annak a funkcióját, pedig olyan misztikus szerepet kapott, még ott monologizálnak is arról a kőről valami 10 percen keresztül. Na most itt örömmel jelenthetem, hogy itt a telefon tökéletesen világos, hogy miért szerepel a filmben, mit akar kifejezni, tehát amit Mete is említettél, hogy azért mennyi rossz dologra képes, tehát fake news, politikusok manipulációra, vagy véleményvezére.
Vagy csak szimplán felemészti az ember idejét.
Igen.
Mert hát biztos, hogy mindenki észrevette már vagy magán, vagy egy közeli ismerősén, hogy eltelik 10 perc, 20 perc, 1 óra.
És te még mindig csak lapozgatod.
És még mindig csak ül és görgeti, és igen. görgeti. És igen. egy filmnézés közben legalább 3-szor a telefonjához nyúl és görgeti. Társaságban, beszélgetés közben mindig kéz közelben van a telefon, és néha akaratlanul is csak így rápillant, hogy görgethessen párat. Elképesztően elkezdi emészteni az ember figyelmét és az idejét, ami egy eléggé ijesztő végül is valahol, hogy milyen függőségű viszony tud kialakulni az ember és telefonja között, ami hát a film valahol, illetve gondolom a novella is valahol erre akar rávilágítani, hogy ez a telefon gyakorlatilag egy olyan függést okoz, aminek még a halál sem vett valahol
igen.
véget.
Na, ez nagyon jó. Igen, ezt te szépen mondtad, én se tudtam volna így. Sőt, olvastam egy olyat, ami nekem megint csak nem jutott eszembe, de egy kritikus megfogalmazta, és végül is igaza van, hogy ez a srác, én nem mondom, hogy nem érdemelte meg, mert egy jó tanuló, okos, kedves, jóra való fiú, de hogy nagyon könnyen jönnek neki igazából a sikerek. Olyan szempontból, hogy azt látjuk, hogy ő igazából kétszer is meggazdagszik a cselekmény során, kétszer is bezsebel egy nagyobb összeget, nem hajt érte, nem könyökléssel, de hogy szerencséje van. És ugyanígy az egyetemre is nyilván tanult meg minden, de könnyedén veszik fel a lezárás, azt sejteti, hogy ő ebben sikeres is lesz, be tud illeszkedni, tehát könnyen jönnek a dolgok, de hogy milyen ára van annak, hogy neki könnyen jöttek ezek a dolgok, cserébe ott van ez a lidérces történet a telefonnal. Végül is erről is egy picit szól a film, de főként, amit te mondtál, hogy ez olyan függőség, ami egyébként nagyon sok bajt hozhat a világra feltételes módban, de egy olyan függőség, amitől még valóban a halál után sem tudsz elszakadni.
Igen, hiszen van egy nagyon érdekes pillanat a filmben, ami olyan szempontból érthetetlen, hogy még a karakter is megfogalmazza, hogy ő se tudja, hogy ezt miért csinálta, ő se érti, amikor Mr. Herringen, vagy Herringen úr holttestét Craig utolsónak nézi meg a ravatalon, és még ki is emeli, hogy ő akar az utolsó lenni, aki oda megy, és így oda megy, és a telefont, amit ő adott Herringen úrnak, így belecsúsztatja a zakója zsebébe, hogy azzal temessék el.
Igen, ez ugye szokás, hogyha van valamilyen kis tárgyacska, ami jellegzetesen kötődött az elhunythoz, ilyet szoktak néha, hogy bedobják a koporsóba, vagy beteszik a zsebébe, vagy nem tudom, de hát nem telefont szoktak alapvetően, és ami különösen érdekes, hogy be van kapcsolva. Az úgy dobja be, hogy még fel van töltve, be van kapcsolva, és fel tudja hívni, tud SMS-t küldeni, arra a telefonra, ami már el van ásva.
Igen, és az a furcsa, hogy menet közben viszonylag sok idő telik el, de a hangrögzítő mindig megszólal, tehát sosem a szám nem kapcsolható jelzés kap vissza, ami már önmagában is egy kicsit ijesztő, hogy eltemlik menet közben mondjuk egy év, vagy két év talán, az a telefon még mindig be van kapcsolva, ott valahol igen. a koporsóban.
Igen, ez nagyon érdekes. Sok felé ki lehetett volna futtatni a történetet, tehát szerintem az lett volna itt a leg, ez nagyon jó felütés lett volna egy sorozatnak, szerintem, és ezt tovább kellett volna írni, vagy horrorisztikus irányba, vagy egy felnövés történetes irányba, igazából mindegy. De ebből annyi minden kisülhetett volna, hogy akkor most valaki szórakozik azzal a telefonnal, betyárkodik? Vagy tényleg itt valami misztikus szál van a háttérben?
Én ráadásul, hogy van egy nagyon rövid jelenet, amire a film szándékosan elsikkadt fölötte, csak így mellékesen megmutatja. Kicsit ilyen jó krimisen amúgy, amikor egy Agatha Christie krimiben van egy fél sor, amiben említenek valamit, de már menet közben ráfűz egy erősebb cselekményt, hogy oda van írva, ha ügyes vagy megjegyezted, de szándékosan eltereli róla a figyelmedet, hogy amikor beteszi a telefont a zakózsebbe, hátranéz a válla fölött, és valaki áll a templom ajtajában. Valaki, aki lehetséges, hogy látta, hogy betette a telefon, és az se derül ki, hogy ki az. Meg sincs említve, később sem szólnak arról a rejtélyes alakról, de mégis meghagyja a film annak a lehetőségét, hogy tényleg lehet, hogy valaki szórakozik a sráccal. Lehet, hogy az az alak, az a rejtélyes figura kivette a telefont a zsebből, és ő szórakozik. Nem tudjuk, nem derül ki, és a film szándékosan nem is mondja el, hogy felhagyja ezt a találgatást. Ami nagyon érdekes, hogy az a közeg, akivel én néztem, ott rajtam kívül senkinek nem tetszett amúgy a film. És mindenki azt mondta, hogy ez egy rossz film volt, mert hogy nem mondták el a végét, nem derült ki semmi, lecsapták a végét az egésznek.
Igen.
És ilyen fura, hogy ez azért történt itt szerintem, mert hogy a készítők azt akarták, hogy a film vége után még legalább egy órát beszélgessenek róla a nézők, hogy most akkor hogy volt, mi volt, stb. De valahogy mégis tényleg olyan hányaveti módon ért véget a film, hogy nem tudta fenntartani a diskurzust utána, hanem inkább kicsit ilyen felháborodást kelt sokakban, hogy hát ez nem volt így jó, hiszen semmi választ nem kaptunk. Nem mindig kell választ kapni, de talán valahogy kicsit fennhagyhatták volna úgy a hangsúlyt, hogy a film vége után a néző folytathassa, és próbálhassa meg kibogozni, amire talán szerintem nem volt képes. Mármint maga a film.
Igen, ez szerintem nagyon jól összefoglaltad. Tehát a nyitott végnek megvan a technikája, tehát mondjuk egy nagyon közkedvelt példát, az Eredetnek az utolsó képsora, hogy a Leonardo DiCaprio karaktere megpörgeti azt a kis forgó búgócsigát, vagy nem tudom mi az, és végül nem derül ki, hogy akkor az most tovább pörög, vagy leesik, tehát nem derül ki, hogy akkor ez most álom volt, vagy már a valóságban vagyunk, vagy mi történt. Az szerintem egy nagyon felcsikázó vég, de itt meg annyi szálat hagyott, hogy alig van igazából esemény, akció ebben a filmben, tehát amik történnek, egy-két jelenetet leszámítva, mindegyik egy elmesélés. Tehát mindegyik egy ilyen napló részlet, amit tényleg a képek csak illusztrálnak, és valahogy úgy nem kerülsz bele eléggé a cselekmény mélyébe, de közben meg annyi felvetése van, kicsit kaotikus nekem átgondolatlan a vége, tehát nem az a jó leső érzés, hogy hú, akkor most ez itt egy kétválasztási lehetőség van a végén, kétválasztásos modell, hogy ez történt, vagy ez történt, és olyan nem a pesdítő izgalmas a vége, hanem inkább zavart kelt benned szerintem. De ettől függetlenül nekem is bejött, csak egyetértek azokkal, akik kritizálják a végét.
Volt még egy karakter egyébként, akivel nagyon közeli volt a viszonya Craignek a filmben, méghozzá a tanárnője, Miss Hart, Kirby Howell Baptist, aki volt a másik olyan figura, akivel sikerült egy közelebbi kapcsolatot kialakítani a főszereplőnknek, akihez tényleg fűzte valami, volt egy bonding közöttük, egy kapcsolat közöttük, hiszen ez a tanárnő volt az egyetlen, aki felismerte, hogy Craignek problémái vannak, és ő volt az egyetlen, aki megpróbált neki segíteni a maga tanári eszközeivel. Amit látszólag Craig nagyon értékel, tehát ő nagyon szerette ezt a tanárnőjét, nem ilyen romantikus úton meg minden, hanem tényleg egy kicsit egy anyafigura, pont ezt akartam mondani. És ugye a film egy adott pontján mind a kettőket elveszíti Craig.
Igen. Igen, egyébként A tanárnő elvesztése kapcsán egy másik izgalmas dilemma is felmerül, hogy ez megint csak azt jelzi, hogy mennyi felvetés van ebben a filmben, amit aztán nem bont ki igazán, hogy aki az ő halálát okozza gondatlanságból, az viszonylag könnyedén megúszza, luxusbörtönbe kerül, ahogy ezt szokás mondani, tehát jól felszerelt börtönbe viszik, rövid ideig tartózkodik ott, és ahogy mondják a diákok, hogy ez ilyet, és akkor most nem mondom, hogy mit mondanak, de sokkal keményebb büntetést kéne kapnia. Annyi minden van, ami így elkap egy-egy jelenetre ebben a filmben, és a tanárnővel töltött jelenetek is ilyenek igazából, de valahogy ugye azt érzem, hogy nincs igazán kifutása a dolgoknak. Egyedül a telefon az egyetlen, ami összeköti ezeket a jeleneteket, az tartja fenn végig a cselekményt. Valahogy rendezetlen a dramaturgiája.
Milyen érdekes egyébként, hogy egy iPhone-t választott Stephen King a történethez.
Ezt gondolod, hogy célzás? Hát nagyon hangsúlyos, hogy ez egy iPhone.
Rengetegszer volt, iStyle üzletben járunk, telefon cserélünk az újabb iPhone-ra, újabb operációs rendszert töltünk le rá.
Az iskolában van egy külön tér, lehet, hogy az Amerikában így szokás, nem tudom, oda lehet beülni telefonozni a diákoknak, igen. Ott ülnek rengetegen, és sőt, akkor még 2010-ben van olyan, hogy van, akinek nincs telefonja, és azok vágyakozva néznek a üvegablakos terem, és az ablak másik terén így néznek be, hogy úristen, itt ülnek azok, akiknek már van telefonjuk, a srác meg kiinteget a barátainak, hogy hát én nekem már van telefonom, és tényleg mindenki érintőképer, tehát lehet, hogy amit te mondasz, egy nagyon hangsúlyos, szándékos választás ez az iPhone.
Egy másik King, az nem novella, hanem egy regény, a Mr. Mercedes, ahol a gyilkosunk egy lopott Mercedes-szel követi el a bűncselekményeket, és ott is elképesztően hangsúlyozva van az, hogy milyen típusú, milyen márkájú autóról van szó, ami igazából, hogyha arra a könyvre visszagondolok, akkor lehetne egy akármilyen másik autó is egyébként, de valamiért King
ez
nagyon...
Ez egy luxus autó, és akkor neki konfliktusa van ezekkel a nagy gyárakkal,
hát
meg a nagy
valami
iparról.
Lehet, ma te nagyon hangsúlyosan ki van emelve, nagyon sokszor, hogy az ott egy Mercedes, itt pedig elképesztően az ember arcába tolják, hogy ez egy iPhone, és bár a novellát nem olvastam, biztos vagyok benne, hogy ez a könyvben is legalább ennyire hangsúlyosan szerepel. Ugye van az a jelenet, amikor a iskola bulija, a Jankovics, az a nagy darab srác, ugye, hát kvázi, mintha el akarná lopni a telefonját. Hogy, neked iPhone-od van, megnézhetem, onnan van neked iPhone-od, ez meg, és akkor végül nem veszi el tőle, de hogy ott is elképesztően hangsúlyos. Szóval biztos, hogy benne Kingnek van valami frusztrációja ezekkel a
hát gondolom
hatalmas...
a fogyasztói társadalommal szemben akar valami kritikát megfogalmazni, de mondjuk Kingnél én azt sem értem teljesen egyébként, vagy persze ez egy valid dolog, de ő kritikát fogalmaz meg általában a fogyasztói társadalommal, a modern társadalommal, de mondjuk a ködre gondolunk, az amerikai vezetéssel szemben, viszont a legtöbb műve az meg... elhagyatott helyeken, régi boltokban, régi üzemekben, vagy a vidéki Amerikában, mondjuk 50-es, 60-as években játszódik, és azt a közeget is, azt a kispolgári, begyepesedett Eisenhower erre a közeget is nagyon kritizál. Tehát King igazából mindent kritizál.
Amikor ennyi könyvben ugye van tere neki, hogy kritizáljon, hiszen elképesztő termékeny íróról van szó. Nagyon kevés az időnk, úgyhogy még egy dolgot említsünk meg, ugye ez a film félig horror, amit én most tudtam meg, hogy a film kezdete előtt rápillantottam IMDb-n a besorolására, mert hogy annak ellenére, hogy horror, egyáltalán nem érződik annak. Tehát így a horror elemek olyan minimálisan vannak jelen az egészben, hogy maximum azért tűnhet fel, hogy horror, mert tudod, hogy igen, ez egy horror elem, amit most éppen láttunk, de hogy egyébként meg nem jön át benne.
Hát szerintem ez lehet, aki csalódott a film láttán, ez lehet az egyik fő oka. Én is azért értesültem erről a filmről, meg azért írtam erről a filmről, mert hogy King novella. Én meg sem néztem a műfaji besorolást, mert hát teljesen egyértelmű, ha King, akkor horror, ráadásul láttam a kis alap szituációt, hogy egy telefon egy halott zsebében, hívások érkeznek, lidérces történet, jó, így könyveltem el. És engem is egy ideig nyomasztott, hogy hát nem elég, Most nem azt mondom, hogy jumpscare-eket vártam, tehát nem erről van szó, de hogy nem érzem a horror élét
nem,
a
nem
dolognak.
Nem borsózott a
nem,
hát
egyáltalán nem. Egy ilyen kis borongós hangulata van, ami tetszik, de hogy nem igazán horror, igazából egy-két jelenet van, ami tényleg horror. Az tényleg horror, amikor mondjuk a srác is megijed, és direkt arra játszik egy jumpscare-rel, hogy hangeffektel, vagy vizuális effektel úgy téged megijesszen. Meg a vége az, arra mondhatjuk, hogy horrorisztikus, mert ott valami misztikus történt, és ott megborsózik a hátad. Főleg a srácnak a gondolatai közben, ahogy elhangoznak, abban tényleg van valami rémisztő. De igen, nem igazán horror, és aki ezt várja, meg főleg a cselekményt, az csalódhat.